13. előmeneteli jelentés. Június 10. Egy Stratton lökhajtásos repülőgépen vagyunk, mindjárt indulunk Chicagóba. Burtnek tartozom köszönettel ezért az előmeneteli jelentésért. Az ő remek ötlete volt, hogy bemondhatom egy tranzisztoros magnetofonba, és Chicagóban lediktálhatom egy gépírónőnek. Nimurnak tetszett az ötlet. Sőt, tulajdonképpen azt akarja, hogy az utolsó percig használjam a magnót. Véleménye szerint növelni fogja a bejelentés hatását, ha a végén lejátszák a legfrissebb szalagot. Itt vagyok tehát, elhelyezkedtem egyedül egy lökhajtásos gép számunkra fenntartott fülkéjében, útban Chicago felé, és próbálom megszokni a fennhangon való gondolkodást és a hangom csengését. Remélem a gépírónő majd kihagyja az összes hümmögést és krákogást, úgyhogy a papíron az egész természetesnek fog hatni. Önkéntelenül is bénítólag hat rám a gondolat, hogy emberek százai hallgatják majd ezeket a szavakat. Az agyam üres. E pillanatban érzéseim minden egyébnél fontosabbak. Rémülettel tölt el a gondolat, hogy felmegyek a levegőbe. Ha jól emlékszem, a műtét előtti időben sohasem értettem igazán, hogy mi is a repülőgép. Sohasem hoztam kapcsolatba a moziban és tévében látott repülőgépeket azokkal a tárgyakkal, amelyek elzúgtak a fejem fölött. Most, hogy mindjárt indulunk, csak arra tudok gondolni, mi lesz, ha lezuhanunk. Hideg fut végig rajtam, nem akarok meghalni. Eszembe juttatja azokat a beszélgetéseket Istenről. Az utóbbi hetekben gyakran gondoltam a halálra, de valójában sohasem Istenre. Anyám időnként elvitt ugyan a templomba, de nem emlékszem rá, hogy ezt valaha is összefüggésbe hoztam volna Istennel. Elég gyakran emlegette Istent, és esténként imádkoznom kellett hozzá, de sohasem gondoltam rá sokat. Úgy emlékszem rá, mint egy hosszú szakállú, távoli nagybácsira, aki trónuson ül, mint az áruházi Mikulás a nagy székében, aki térdére veszi a gyerekeket, és megkérdezi tőlük, hogy jók voltak-e, és hogy mit kérnek tőle. Anyám félt Istentől, de azért szívességeket kért tőle. Apám sohasem emlegette, mintha Isten Rose-nak volna rokona, akivel ő inkább nem keveredik barátságba. Indulásra készen állunk, uram. Segíthetek bekapcsolni a biztonsági övet? Muszáj. Nem szeretem, ha leszíjaznak. Csak amíg emelkedünk. Inkább ne, ha csak nem okvetlenül szükséges. Félek a leszíjazástól. Biztos rosszul leszek tőle. Előírás, uram. Hadd segítsek. Ne, majd magam csinálom. Nem, ezt itt kell áthúzni. Várjon! Rendben van. Nevetséges. Nincs mitől félni. A biztonsági öv nem szorít, nem okoz fájdalmat. Miért olyan rémítő, hogy felveszem ezt az átkozott biztonsági övet? És az induló gép remegése. Szorongásom a helyzethez képest teljesen aránytalan. Tehát kell lenni valaminek. De minek? Hogy felrepülök bele a sötét felhőkbe, és keresztül rajtuk? Hogy felteszem a biztonsági övet? Hogy le vagyok szíjazva? Feszülten előrehajolok. Izzadt bőrszag, vibrálás és dübörgő hang a fülemben. Az ablakon át a felhőkben Charlie-t látom. Korát nehéz megállapítani, úgy 5 éves lehet. Mielőtt Norma... Na, készen vagytok már? Az apja feltűnik az ajtóban, vaskos, különösen a pegyhűt húsos arca és nyaka. A tekintete fáradt. Azt kérdeztem, készen vagytok-e? 1 perc, feleli Rose. Felteszem a kalapom. Nézd meg, be van-e gombolva az inge, és közd meg a cipőfűzőjét. Na gyerünk, essünk túl a dolgon. Hova? Kérdezi Charlie. Hova megy Charlie? Az apja ránéz, és összeráncolja a homlokát. Matt Gordon sohasem tudja, hogyan reagáljon a fia kérdéseire. Rose megjelenik a hálószoba ajtajában, és a rövid fátylat igazgatja kalapján. Olyan, mint egy madár. Fejéhez emelt karja, szétálló könyöke szárnyra emlékeztet. Megyünk a doktorhoz. Ő majd segít, hogy okos legyél. A fátyol miatt olyan, mintha dróthálón át nézne le rá. Charlie mindig megrémül, ha így felöltöznek és elmennek, mert tudja, hogy találkoznia kell másokkal, és az anyja izgatott lesz és dühös. Szeretne elfutni, de nincs hova. Miért kell ezt megmondani neki? Szól Matt. Mert ez az igazság. Dr. Guarino tud rajta segíteni. Matt fel alá járkál, mint aki már feladott minden reményt, de azért még egy utolsó kísérletet tesz a meggyőzésre. Honnan tudod? Mit tudsz erről az emberről? Ha bármit lehetne tenni, a doktorok már régen megmondták volna. Ne mondd ezt, rikácsolja Rose. Ne mondd azt nekem, hogy semmit se tudnak csinálni. Megragadja Charlie-t, és fejét a kebléhez szorítja. Normális lesz. Akármit is kell csinálnunk, és akármibe kerül. Ezt nem lehet pénzért megvenni. Charlie-ról van szó, a fiadról, az egyetlen gyermekedről. Rose ringatja a gyermeket, közel van a hisztériához. Nem is hallgatok rád. Nem tudnak semmit, hát azt mondják, hogy nem is lehet csinálni semmit. Dr. Guarino mindent elmagyarázott nekem. Nem akarják felkarolni a találmányát, azt mondta, mert ez bebizonyítaná, hogy nincs igazuk. Más tudóssal is csak így volt, Pasteurrel és Jenningssel, meg a többivel. Mindent elmondott a te finom orvosaidról, akik félnek a haladástól. Hogy így megfelelt Mattnek, megnyugszik, és újra magabiztos lesz. Elengedi Charlie-t, az a sarokba megy, és ott áll a falnak fordulva, rémülten és reszketve. Nézd! Mondja Rose. Már megint felizgattad. Én? Mindig előtte kezded ezeket a dolgokat. Atya úristen, gyerünk már, essünk túl ezen az átkozott histórián. Egész úton dr. Guarino rendelője felé nem beszélnek egymással. Hallgatás az autóbuszon, és hallgatás, amíg három sarkot mennek az autóbusztól a belvárosi irodaépületig. Mint egy negyedórás várakozás után dr. Guarino kijön a várószobába és üdvözli őket. Kövér, kopaszodó férfi, és úgy tetszik, mindjárt kireped rajta a fehér orvosi köpeny. Charlie-t megbűvöli a vastag fehér szemöldök és a fehér bajusz, amely időnként megrándul. Egyszer a bajusz rándul meg előbb, és azután emelkedik föl a szemöldök, máskor viszont a szemöldök megy föl először, aztán következik a bajusz rángás. A nagy fehér szobának, ahova Guarino vezeti őket, olyan szaga van, mintha nem régen festették volna, és csak nem üres. Egyik oldalán két íróasztal áll, a másikon egy óriási gép, rajta több sorban számlapok mutatóval és négy hosszú fogorvosi fúróhoz hasonló kar. Mellette fekete bőrrel bevont vizsgálóasztal áll, rajta lekötözésre szolgáló vastag, fonott bőrszíjak. Nos hát, szólal meg Guarino, szemöldökét felvonva. Ez volna Charlie. Keményen megmarkolja a gyerek vállát. Jó barátok leszünk. Tényleg tud rajta segíteni, dr. Guarino? Szólt Matt. Volt már ilyen esete? Nincs sok pénzünk. A szemöldök, mint a redőny ereszkedik alá, amikor Guarino a homlokát ráncolja. Mr. Gordon, egyelőre nem beszéltem arról, hogy mit tehetek. Előbb meg kell vizsgálnom. Talán lehet rajta segíteni, talán nem. Először fizikális és mentális vizsgálatokat kell eszközölnöm, hogy megállapítsam a patológikus okokat. Később majd beszélünk a prognózisról. Tulajdonképpen nagyon elfoglalt vagyok mostanában, és csupán azért vagyok hajlandó megnézni ezt az esetet, mert éppen egy ilyenféle idegrendszeri késleltetettséggel foglalkozó speciális tanulmányon dolgozom. Persze, ha kételjei vannak, akkor talán... Hangja szomorúan elhal és félrefordul, de Rose a könyökével meglöki Mattet. A férjem egyáltalán nem így gondolja, dr. Guarino, csak úgy beszél. Ismét Mattre mereszti a szemét, figyelmeztetésül, hogy mentegetőzzék. Matt sóhajt. Ha bármi mód van rá, hogy segítsen Charlie-n, mi mindent megteszünk, amit csak óhajt. Az üzlet nem igen megy mostanában. Fodrászati cikkeket árulok, de amink csak van, azt boldogan. Egy dologhoz azonban ragaszkodnom kell, mondja Guarino, és előre tolja ajkát, mint aki elhatározásra jutott. Ha egyszer belekezdünk, a kezelést folytatni kell. Az ilyen típusú eseteknél az eredmény gyakran hirtelen jelentkezik, több hónapi, a javulás semmi jelét sem mutató kezelés után. Nem mintha megígérném az eredményt, ezt jegyezzék meg, kérem. Semmit sem garantálok. De meg kell adni a lehetőséget, különben mindnyájunknak jobb, ha el se kezdjük. Összehúzott szemmel nézi őket, hagyja, hogy az intelem mélyre hatoljon, szemöldöke fehér ellenző, amely alól kibámul csillogó kék szeme. Most pedig, ha szíveskednének kifáradni, hogy megvizsgálhassam a fiút. Matt tétovázik, hogy Charlie-t egyedül hagyja-e vele, de Guarino bólint. Ez a legjobb módja, szól, miközben kikíséri őket a várószobába. Az eredmények mindig jelentősebbek, ha a paciens egyedül van velem, amikor a pszichoszubstanciális vizsgálatot megejtem. A zavaró külső körülmények károsan befolyásolják a részeredményeket. Rose diadalmasan mosolyog a férjére, és Matt alázatosan követi kifelé. Amikor Guarino magára marad Charlie-val, megsimogatja a gyerek fejét. Kedvesen mosolyog.
Jól van, kisfiam. Fel az asztalra.
És mert Charlie nem reagál, gyöngéden fölemeli a bőrrel bevont asztalra, és biztonságosan leszíjazza a nehéz fonott szíjjal. Az asztalnak mélyen beívódott izzadság és bőrszaga van.
Mama!
Kint van, ne félj, Charlie, nem fog fájni egy csöppet se.
Mamát akarom!
Charlie-t megzavarja, hogy megfosztották szabadságától. Arról nincs fogalma, hogy mit csinálnak vele, de volt már dolga más orvosokkal, akik egyáltalán nem voltak olyan barátságosak, miután a szülei kimentek a szobából. Guarino igyekszik megnyugtatni.
Oda se nekik is, fiam. Nem kell megijedni.
Látod itt ezt a nagy gépet? Tudod, mit fogok csinálni vele? Charlie lapul, aztán eszébe jutnak anyja szavai.
Okosra fog csinálni.
Ez az. Legalább tudod, hogy miért vagy itt.
Na most szépen hunyd be a szemed, és feküdj nyugodtan, én meg elfordítom a kapcsolókat. Lármát fog csapni, mint egy repülőgép, de nem bánt. És majd meglátjuk, nem tudnánk-e egy picit okosabbra csinálni, mint amilyen most vagy.
Guarino fölkattintja a kapcsolót, az óriási gép zúgva megindul, piros és kék fények villannak föl és tűnnek el. Charlie megrémül. Lapít és reszket. Neki feszül a szíjaknak, amelyek az asztalhoz szorítják. Visítani kezd, és Guarino gyorsan egy roncsomót gyömöszöl a szájába.
Nana, Charlie, csak semmi lárma. Légy jó, kisfiú, megmondtam, hogy nem fog fájni.
Charlie megint visítani akar, de csak elfojtott fuldoklás jön ki belőle, amitől hányhatnékja támad. Érzi a ragadós nedvességet a lába szára körül, és a szag azt ígéri, hogy az anyja megveri és sarokba állítja, amiért becsinált a nadrágjába. De nem tudta visszatartani. Valahányszor úgy érzi, hogy csapdába került, és elfogja a vakrémület, nem tudja visszatartani, és összecsinálja magát. Fulladozás, rosszul lét, hány inger. És minden elfeketedik. Nem lehet tudni, mennyi idő telik el, de amikor Charlie kinyitja a szemét, a rongy már nincs a szájában, és a szíjakat eltávolították. Dr. Guarino úgy tesz, mintha nem érezné a szagot.
Na ugye, hogy egy csöppet sem fájt?
Nem.
Hát akkor miért reszkedsz így?
Nem csináltam egyebet, csak megindítottam az okosítógépet.
Milyen érzés okosabbnak lenni, mint eddig?
Charlie megfeledkezik rémületéről, és tágra nyitott szemmel nézi a gépet.
Okos lettem.
Hát persze. Fű, menj csak egy kicsit odébb. Milyen érzés?
Vizes. Becsináltam.
Igen, hát, fű. Legközelebb nem csinálod, ugye?
Nem fogsz megijedni többet, hiszen már tudod, hogy nem fáj. Most pedig mondd meg szépen a mamádnak, hogy milyen okosnak érzed magad, és ő majd elhoz ide hetenként kétszer, rövid hullámú agykondicionálásra, és egyre okosabb leszel. Charlie mosolyog.
Tudok hátrafelé menni.
Tudsz?
Lássuk,
mondja Guarino, és megjátszott izgalommal becsukja a mappáját.
Hadd látom.
Charlie lassan és nagy erőfeszítéssel néhány lépést tesz hátrafelé, és mentében megbotlik a vizsgálóasztalban. Guarino mosolyog és bólint.
Ezt nevezem. Na, várj csak! Te leszel a legokosabb fiú az utcátokban, mire végzünk.
Charlie elpirul örömében a dicséretre és figyelemre. Ritkán mosolyognak rá az emberek, és nemigen mondják neki, hogy jól csinált valamit. Még a gép és a szíjak okozta rébület is elhalványul.
Az egész utcában!
A gondolat annyira elönti, hogy nem tud elég levegőt szívni a tüdejébe, akármennyire igyekszik is.
Még Jaime-nél is okosabb?
Guarino mosolyogva bólint. Jaime-nél is okosabb. Charlie nagy csodálattal és tisztelettel nézi a gépet. A gép okosabbá teszi Jaime-nél, aki két házzal odébb lakik, és tud írni és olvasni, és cserkész.
Ez a maga gépe?
Még nem az enyém. A banké. De nem sokára az enyém lesz, és akkor sok magadfajta kisfiút tudok majd megokosítani. Megsimogatja Charlie fejét. Te sokkal helyesebb vagy, mint némelyik normális kölyök, akit az anyja idehoz, abban a reményben, hogy lángész lesz belőlük, ha fölemelem az IQ-jukat.
Maga lágyészt csinál belőlem?
Guarino barátságosan nevetve megszorítja Charlie vállát.
Nem, Charlie, ne aggódj. Lágyész csak a komisz kis szamarakból lesz. Te maradsz, amilyen vagy. Egy helyes kisfiú.
Aztán pedig meggondolja magát és hozzáteszi.
Persze egy kicsit okosabb, mint most.
Kinyitja az ajtót és kivezeti Charlie-t a szüleihez. Itt a fiú, kedves szülők. Nem lett semmi baj a vizsgálattól. Jó kisfiú. Azt hiszem, jó barátok leszünk, igaz-e, Charlie?
Charlie bólint.
Azt akarja, hogy dr. Guarino szeresse őt, de megrémül, amikor meglátja anyja arc kifejezését.
Charlie, mit csináltál?
Csak egy kis baleset, Mrs. Gordon. Megijedt az első alkalommal, de ne hibáztassa vagy büntesse meg miatta. Nem szeretném, ha az idejövetel a büntetés gondolatához kapcsolódna. Rose Gordon azt sem tudja, hová legyen zavarában.
Undorító! Nem is tudom, mit csináljak, dr. Guarino. Még otthon is megfeledkezik magáról, és néha olyankor, amikor vendégek vannak a háznál, annyira szégyellem magam, amikor ezt csinálja.
Charlie látja anyja arcán az undort, és ettől remeg is fogja el. Rövid időre elfelejtette, hogy milyen rossz fiú, és mekkora fájdalmat okoz a szüleinek. Nem tudja miért, de megijed, ha az anyja azt mondja, hogy fájdalmat okoz neki. S ha sír és ráordít, akkor Charlie a fal felé fordítja az arcát, és halkan nyögdécsel magában. Ne izgassa föl a gyereket, Mrs. Gordon, és ne emészze magát. Hozza el minden kedden és csütörtökön ugyanebben az időben.
De fog ez tényleg használni valamit?
Kérdi Matt.
$10, meglehetősen. Matt!
Rose megragadja Matt kabátját.
Ilyesmiről nem beszél az ember. A tulajdon húsod és véred, és dr. Guarino az úr segítségével talán olyanná teszi, mint a többi gyerek. És te pénzről beszélsz!
Matt Gordon mentegetőzni akar, de aztán jobbnak látja, ha előhúzza a pénztárcáját.
Kérem...
Sóhajt dr. Guarino, mintha zavarná a pénz látványa.
A külső helyiségben az asszisztensnőm intézi az anyagiakat.
Köszönöm.
Kissé meghajol Rose előtt, kezet ráz Mettel, és hátba veregeti Charlie-t.
Helyes fiú, nagyon helyes.
Aztán újra felölti mosolyát, és eltűnik a rendelőbe vezető ajtó mögött. Hazafelé egész úton vitatkoznak. Matt panaszkodik, hogy a fodrászati cikkeknek nincs piaca, és hogy a megtakarított pénzük fogytán van, Rose pedig válaszul azt rikácsolja, mindennél fontosabb, hogy Charlie normális legyen. Charlie rémülten nyöszörög. A veszekedő hangokból áradó dű fájdalmat okoz neki. Alig, hogy belépnek a lakásba, elinal. A konyháig meg sem áll. Az ajtó mögé bújik, homlokát a csempézett falhoz szorítja, reszket és nyöszörög. Ügyet sem vetnek rá. Elfelejtették, hogy meg kellene mosdatni, és tiszta holmiba bújtatni.
Nem vagyok hisztérikus. Éppen csak torkig vagyok vele, hogy folyton panaszkodol, amikor megpróbálok valamit tenni a fiadért. Nem törődsz vele. Egyszerűen nem törődsz vele.
Nem igaz.
Egyszerűen tisztában vagyok vele, hogy nem tehetünk semmit. Ha az embernek ilyen a gyereke, az egy kereszt, amit viselni kell és szeretni kell. Én el tudom viselni, de a te bolondériádat nem állhatom. Már majdnem az egész megtakarított pénzünket elköltötted kuruzslókra és csalókra. Azt a pénzt, amiből rendes saját üzletet nyithattam volna. Igen, ne nézz így rám! Abból a rengeteg pénzből, amit kidobtál az ablakon, lehetne már saját borbé műhelyem, ahelyett, hogy kiköpném a tüdőmet a napi 10 órai eladással. Saját műhelyem, segédekkel, akik nekem dolgoznak.
Hallgass már, nézd a gyereket, halálra rémült.
Menj a pokolba, most már tudom, ki a hülye nálunk. Én, mert eltűrlek téged.
Elviharzik, becsapja maga mögött az ajtót.
Sajnálom, hogy zavarom, uram, de néhány perc múlva leszállunk. Újra fel kellene venni a biztonsági övét. Ó, hiszen magán van, uram. Egész úton New Yorktól idáig magán tartotta. Közel 2 órán át.
Teljesen megfeledkeztem róla. Most már fönt hagyom, amíg leszállunk. Úgy látszik, már nem is zavar.
Most már tudom, honnan van bennem ez a szokatlan motiváció, hogy okossá váljak, ami kezdetben annyira elképesztett mindenkit. Ennek a gondolatnak élt Rose Gordon, ez nem hagyta nyugodni se éjjel, se nappal. Az ő félelme, az ő bűntudata, az ő szégyene, hogy Charlie idióta. Az ő álma, hogy lehetne valamit csinálni. Az örökös kínzó kérdés, ki a hibás, ő vagy Matt? Csak amikor Norma bebizonyította, hogy lehetnek normális gyerekei, és hogy én csak a sors gonosz szeszélye vagyok, csak akkor hagyott föl a kísérletezéssel, hogy engem átformáljanak. De én úgy hiszem, szüntelenül azt kívántam, bár olyan okos lehetnék, amilyennek Rose akart. Azért, hogy szeressen. Egy furcsa dolog Guarinóval kapcsolatban. Haragudnom kellene rá azért, amit velem tett, és azért, mert becsapta Rose-t és Mettet, de valahogy nem tudok. Mindig kedves volt hozzám. Mindig volt egy válveregetése, egy mosolya, egy bátorító szava, amivel olyan ritkán találkoztam. Úgy bánt velem már akkor is, mint emberi lénnyel. Talán hálátlanságnak hangzik, de most többek között azért is neheztelek, mert úgy érzem, kísérleti nyúlnak tekintenek. Nimur állandóan arra utal, hogy ő alakított engem azzá, ami vagyok, meg hogy egyszer majd a magam fajtákból is igazi emberi lények válnak. Hogyan értethetném meg vele, hogy nem ő teremtett? Ugyanabba a hibába esik, mint a többiek, amikor egy gyenge elméjűre néznek és nevetnek, mert nem értik, hogy emberi érzéseket támadnak meg. Nem akarja tudomásul venni, hogy már akkor is ember voltam, mielőtt idejöttem. Lassan megtanultam, hogy uralkodjam a sértődöttségemen, hogy ne legyek olyan türelmetlen, hogy kivárjam a dolgokat. Azt hiszem, kezdek felnőtt lenni. Minden nap többet és többet tudok meg magamról, és a kezdetben csak fodrozódó emlékek most magasra törő hullámokban csapnak át rajtam.